Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellem a fazékból. Az ételek sava borsa. Vinkó József műsora.
A regény szerelem nélkül olyan, mint a véres hurka mustár nélkül. Ízetlen és élvezhetetlen.
Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek! Ma a mustárról lesz szó. A mustármagról, meg a mustárkrémről, amit legtöbben a virsli meg a kolbász mellé fogyasztanak. Pedig a mustárcserje ennél sokkal izgalmasabb növény. Szerepel már az Új Szövetségben is. Máté evangéliumának 13. könyvében például az áll, hogy a mustármag, amelyet elvet az ember az ő mezején, hasonlatos Jézus tanításához. Miképpen a kisdebb mustármagból magasra növekvő cserje lesz, úgy lesz a kevés tanítványból hatalmas gyülekezet. Persze nem mindegy, melyik cserjével találkozik az ember. A világon 40-féle mustármag terem, de csak a fehér, a fekete és a barna magból készül mustár. A fehér, más néven angol mustár, a Földközi-tenger nyugati térségéből származik. Magja éretten inkább sárgás színű, mégis fehérnek hívják. A fekete, azaz francia mustár, őshazája a Földközi-tenger keleti vidéke. A rómaiak már az egész birodalomban termesztették. A harmadik mustárfaj a szareptai, indiai vagy barna mustár. A magok színe barnás, gyakran vöröses árnyalatú, ez a legcsipősebb mustárfajta. Főzeléknek kétszer is meg kell főzni, különben keserű marad. Pitagorasz, a görög filozófus, nyilván fehér vagy fekete mustármagot kóstolt, mert szerinte a mustár jótékonyan hat az ember gondolkodására. Idősebb Plinius, római történetíró szerint a mustár egyenesen afrodiziákum.
Etes meg nőddel néhány kanálnyi mustárt, és a frigid lustaasszonyból eszményi feleség lesz.
Plautus római komédiaíró tapasztalatai korán sem ilyen fényesek. Több színdarabjában nyilatkozik megvetően a mustárról. Szakácsa szerint egyenesen méreg. Ehhez képest a mustárszószt épp a kortársai találták ki az első században. Apicius, római ényenc, híres szakácskönyvében a mustár több helyen is szerepel. Nem csak mint ízesítő, de mint tartósítószer is.
Hogyan áll el sokáig a disznóbőr, a marhabőr és a főtköröm? Tedd ecetből, sóból, mézből készült mustárba, úgy, hogy ellepje. Fogyazd, amikor jól esik. Igencsak meglepődsz.
Hogy a barbárok meglepődtek-e, nem tudom, de a római birodalom bukása után a mustár több évszázadra eltűnt a látókörünkből. Igaz, a középkor elején visszatér. Az újkori mustárkrém receptjét egy Andalúziában fennmaradt arab szakácskönyv közli a 13. századból.
Tisztíts meg jófajta mustármagot, és mosd le többször is vízzel. Majd szárítsd meg, és tört finom porrá. Szőrszitán szitáld át, majd zúzd össze héjátlan mandulát, tedd a mustárhoz, és jól keverd őket össze. Préseld ki az olajukat, és kenyérmorzsával apránként keverd össze. Aztán erre a tésztára önts erős ecetet és tojást, s hagyj elegendő sót az ecetben oldódni. Tiszta szöveten átszűrve tisztítsd. Akadnak, akik a tisztítás után kevés mézet adnak hozzá.
A középkori gasztronómia irodalom egyik gyöngyszeme a Ménagier de Paris című 1392-ben íródott kézirat. Ez valójában egy háztartáskönyv, amelyben egy idős férj háztartási tanácsokat ad 15 éves felesége számára. A receptek között igen előkelő helyen szerepel a mustár készítés módja.
Ha azt szeretnéd, hogy a mustár hosszú ideig eltartható legyen, szüret idején édesmustban készítsd. Ha mustárt sietősen szeretnél készíteni, mozsárban törj össze mustármagot, áztasd ecetbe, szűrd le. És ha azt szeretnéd, hogy minél előbb készen legyen, lábosban tedd a tűz mellé. De ha rendesen akarod megcsinálni, hagyd a mustármagot egy éjszakán át jóféle ecetben ázni, malomban őrölt finomra, majd apránként nedvesítsed jó ecettel. És ha a lekvárfőzésből fűszeres bor vagy mártás készítésből maradt némi fűszer, vele összeőrölhető, majd hagyd érlelődni, amíg készen nincs.
Tudjuk, hogy 5. Henrik angol király, amikor 1415-ben felégetett egy francia kisvárost Normandiában, azt mondta ellenfeleinek: a háború tűzvész nélkül olyan, mint a kolbász mustár nélkül. Vasco de Gama, portugál hajóskapitány, mustármagot vitt magával felfedező útjára 1490-ben. Ebben az időben a mártás és ecetkészítő mesterek Párizs utcáin kínálták portékáikat. A történelem számos mustár őrültet ismer. 14. Lajos, a napkirály például, soha sehová nem ment mustáros üveg nélkül, amelyre a saját címerét vésette. Igaz, már szépapja is így tett. Számadás könyvekben olvashatjuk, hogy 1480-ban 11. Lajos egyetlen hét alatt 10 kg mustárt rendelt. Mustárőrült volt 22. János pápa is. Feljegyezték, hogy mi haszna unokaöcsét, kinevezte a Szentszék mustárfelelősének. A túlzott mustárfogyasztás lehetett az oka Napóleon vese és máj bántalmainak is. A Pest című napilap minden esetre így tudja 1943-ban.
Hán doktor egy öreg ulmi orvos, akit a császárhoz rendeltek konzíliumra, bizony azonnal eltiltotta a konyháról sok mustárt és tisztító diétát rendelt, ami abban állott, hogy a világhódító korzikainak naponta 3-szor szőlőt kellett ennie, s a krónikások szerint volt nap, amikor 5 kilót is belediktált az udvari medikus. A szőlődiéta hatása alatt teljesen helyrejött Napóleon egészsége, s akkor ismét engedélyezte Hán doktor a mustárt. De nem azt, amelyet a francia gyárak készítettek. Egy heiligenkrajci ciszterci pap ugyanis kitalált egy olyan mustárkompozíciót, amely ízes, hasznos, táplálós, nem ártalmas. Szőlőből és édesmustból főzte. A bécsi kongresszuson ez a szőlőmustár már az uralkodók asztalán is szerepelt. A kremzi kapucínosok készítették igen ízletesen. Rajta is maradt a név Kremzer Senf. Csak hogy elkészítéséhez édes magyar szőlő és must kellett. Így került magyar szőlő Napóleon asztalára.
Az 1720-as években kifejlesztették a mustármag finom porrá őrlésének módszerét, ami gyorsan elterjedt, hiszen a mustárliszt így korlátlan ideig volt eltartható. A világ leghíresebb mustárja minden bizonnyal a dijoni. Burgundia mai fővárosa a 13. században kapott mustárkészítési jogot. A dijoni mustár jellegzetessége, hogy a mustármagból nem vonják ki az olajtartalmat, ugyanakkor eltávolítják a magok héját. Emiatt a kész mustárkrém a szokásosnál aromásabb, állaga révén pedig főzéshez, mártások készítéséhez alkalmasabb. Az angolok leghíresebb mustárát Coleman kezdte el gyártani 1814-ben. A mustárpor, amit vízzel felengednek, Angliában ma is népszerű. Kevesen tudják, hogy a mustár sokáig nem sárga volt, hanem szürkésbarna. A mustársárga szint egy amerikai cég találta fel 1900-ban, és a mustárt kurkumával színezte. Ez egyszerű marketing fogás volt, hiszen az ízen a kurkuma nem változtatott semmit, ám a mustár látványos lett és étvágygerjesztő. A sárga mustár az 1904-es Szent Louis-i világkiállításon mutatkozott be, a hotdogok virsliére csikozva, és óriási sikert aratott. Az első tubusos mustárt a svájci Hans Tommy készítette 1930-ban. De az igazi, az üveges mustár maradt.
De nem addig van az rendelim, barátom. Hol maradnak a különböző mustárok? Én például nagyon szeretem a csípős házi mustárt, amelyet jó gazdasszonyok otthon maguk készítenek, de nem vetem meg a francia mustárt sem. Az angol mustár pedig a kedvencem. Elő a mustárokkal, Vendelin barátom, de ne legyen beszáradva az üveg.
És hogyan beszélhetnénk mustárról úgy, hogy nem említjük meg Ródi Gyula legendás elbeszélését a mustárokat gyűjtő megszállott ügynökről? Az ember, aki mustármag volt.
Másképpen állott a dolog a mustárokkal, amelyeket az ügynök az ablakában katonásrendben tartogatott. Voltak itt mustárok, amelyeket faluról hozott, miután meggyőződött a mustármag valódiságáról és a mustárcsináló asszony hozzáértéséről. Voltak barna, leveses mustárok és pépes, sárga mustárok, amelyeket kenyérre kenve éppen úgy lehetett enni, mint a mézet. Az ügynök sikeres üzleteiből ritkán tért haza anélkül, hogy valamely újonnan felfedezett kereskedésből mustáros üveget ne hozott volna a zsebében. Ilyen formán a város valamennyi kereskedőjének a mustárját végigpróbálgatta. Borzongva gondolt egy öreg belvárosi kereskedő segédre, aki már messziről üdvözölte, ha valami új francia vagy angol mustár futott be a céghez. A gazdasszony belesett a kulcslyukon, vajon hozott-e gazdája új mustáros üveget a zsebében, mert ilyenkor bérére előleget kérhetett. Az ügynök állt a szoba közepén, és azt kiáltotta. Velem nem lehet bírni, én erős vagyok, mint a mustármag.
A rómaiak a porrázúzott mustármagot elkeverték szőlőlével, és mustum ardensnek nevezték, ami csípős lét jelentett latinul. Innen származhat a mustár neve. A franciák szerint persze nem. Merész Fülöp, burgundiai herceget, hadbavonulásakor 1000 dijoni zsoldos segítette. Hálából a herceg megengedte a dijoni polgármesternek, aki persze maga is mustárkészítő volt, hogy a városlakók használják címerének jelmondatát. Mo me tarde. Bízhattok bennem. A dijoniak aztán, tévedésből vagy tudatosan, ki tudja, úgy írták rá a mustáros üvegre, hogy a me szócskát kihagyták. Mu tarde. És ebből lett a francia mutárd szó. És igaz is, a világ rengeteg nyelvén mostardának, mutárnak, mostárnak nevezik a mustárt. A német szemp, az olasz szenape, a latin sinapira szóra vezethető vissza, ami a fehér mustár latin neve volt. A világ leghíresebb mustárfajtái a következők.
Dijoni mustár. Világos, sima, barna mustármagvakkal, vízzel, fehérborral, sóval, fűszerekkel készül. 1937-ben védjegyezték. Ma is Dijonban készül a francia mustárok 80%-a.
Bordói mustár. A dijoni mellett a második alapvető francia mustárféle. Sötétebb színű, édeskés, gyakran ízesítik tárkony ürömmel. Kevésbé csípős.
Bozsolé mustár. Zúzott, őrölt mustármagvakkal és új vörös borral kevert, a fekete áfonyára emlékeztető színű mustár.
Német mustár. Édeskés, gyakran gyógynövényekkel és fűszerekkel ízesített mustár, amely remekül illik a virslihez. Németország fő mustárgyártóvárosa, Düsseldorf.
Mutar à la ancien, a dijoni mustár rusztikus fajtája, ahol a mustárszemeket egészben hagyják.
Provenci mustár. Az alap mustárt fokhagymával, piros paprikával, fehérborral, olajjal és zöld fűszerekkel egészítik ki.
Amerikai mustár. Édeskés ízű, közepesen őrölt mustárból készül, a hot dog és a hamburger alapvető kísérője.
Vörös mustár. Egész mustármagvakból és csiliből készül.
Gorcsica mustár. Csípős orosz mustár. Az íze olyan, mintha hagymapucolás közben tormát rágcsálnánk.
A mustárt nagyra értékelte a népi orvoslás is. A görögök és a rómaiak felfúvódás ellen használták, Hippokrates gyomorbántalmak ellen javallotta, idősebb Plinius, római író meg 40 féle mustár alapú gyógyszert sorolt fel alapművében. Az idők folyamán használták hánytatóként, vizelethajtóként, epe és májbántalmak esetén. A 16. század német fűvésze, Martiolus, egyenesen mindent gyógyító ősnövénynek nevezte. A mustár gyógyhatása még a barokkor híres prédikátorát, Pázmány Péter bíborost is megihlette. Vasárnapi prédikációinak 1636-os kiadásában így értekezett.
Sok tekintetes tulajdonságit és hasznait számlálják a világ bölcsei a mustármagnak. Plinius együtt nevezi a mustármagot erős ízűnek, tüzes cselekedetűnek, a test betegségiben egészségesnek. És ahová egyszer vetik, úgymond ki nem gyomlálhatni, mert magától nevelkedik azután. Másutt azt mondja, a mustármagot, ha ecettel egybetöröd, és kígyók vagy skorpiók marására teszed, meggyógyítja. A gombák mérgét eloszlatja. Fogfájás ellen rágni kell. A gyomornak és tüdőnek fogyatkozásit orvosolja. Prüsszentéssel agyunk velejét tisztítja. Végezetre mellyünk, válunk, tomporunk fájdalmit kivonza és kifakadoztatja, ha reáköttetik.
Hogy a mustártapasz még a köszvény gyógyítására is javallott, azt bizonyítja az az olvasói levél, amely a Vasárnapi Újság 1879. június 8-i számában jelent meg. A levelet a tiszolci plébános írta a kőbányai Fácányi Ármin gyógyszerésznek.
A legnagyobb elismeréssel és köszönettel tartozom gyógyszerész úrnak, aki igen veszélyes gyomor és torokbajomból gyógyhatású édesmustárjával az élők sorába visszahozott. E mustár megbecsülhetetlen gyógyhatását más három egyénnél is tapasztaltam, akik bajuk ellen egyéb gyógyszereket minden siker nélkül használtak, édes mustárjának használata után azonban egészségesek lettek. Említés nélkül nem hagyhatom el azt sem, hogy az egyik kezem köszvényes lévén, azon mustár használata után a köszvény végképpen eltűnt. Mindezek után fölkérem a tisztelt gyógyszerész urat, lenne szíves az ön oly kitűnő és nagybecsű rendkívüli gyógyhatással bíró édes mustárjából legelső postafordulatával és utánvétel mellett még két üveggel mind magam, mind pedig más egyé használata véget reám címezve elküldeni.
A magyar konyha hamar felfedezi a mustár karakteres ízét. Említi a szakástudomány 1570 körül, de mustárt készít a csáktornyai Zrínyi udvar főszakácsa is a 17. században. Kedveli a mustárt Vadányi József, költőgenerális is, a Falusi nótáriusnak elmélkedései című verses művében 1796-ban. Nótárius uramnak két kakast kell felvágnia és elosztania négy filozófus között. Úgyhogy mindegyik elégedett legyen.
Itt a nótárius nem tudott mit tenni. Anatómikusnak kellett néki lenni. A két kakast frissen fel is trancsírozta. Kérdésnek vége lett, ezzel azt okozta. Mind a kettőt szépen hamar fel is falták. Jóknak kellett lenni, mert újokat nyalták. Látván Klára asszony a tálat üresen, tehéhúst tormával tálalt másba frissen. Tejfeles torma volt. Reszelt belé mustárt. Jól meg is borsolta, így senkinek sem árt.
De miért reszeli a mustárt Kvadányi hőse? És azt hogyan kell? Vagy mustármagról van szó? És azt elkészítés nélkül beletörte az ételbe? Vagy a költőgenerális egyszerűen csak összetévesztette a tormával? Mert azt tényleg elég reszelni. 30 évvel később Cifrai István leírja szakácskönyvében a hideg mustármártás első magyarországi receptjét.
Aprics össze jól négy keményre főtt tojást, három bőréből kifejtett, s szálkáitól megtisztított szardellát, egy kevés vöröshagymát és zöld petrezselymet. Tedd mindezt az assziedbe, s készítsd el tetszésed szerint mustárral, cukorral és fehér ecettel.
Valódi magyar szakácskönyvében Zilahi Ágnes ezt írja az igazi magyar házi mustárról.
Az úgynevezett magyar mustár minden nemű francia mustárnál jobb, de csak ott szerezhető meg könnyen, ahol szőlőtermesztéssel foglalkoznak. Készítési módja a következő. Egy liter édes, sűrűre főzött mustot forraljunk fel. A for öntsük rá fél kilónyi frissen őrölt mustárlisztre. Keverjük jó fél óráig folytonosan, hogy az ereje kissé párologjon el. Miután jól elkevertük, öntsünk belé csendesen annyi hideg főtt mustot, hogy csurgós híg legyen, aztán öntsük nagy, szűknyakú üvegekbe. Az üvegeket dugjuk be jól, úgy évekig eláll.
Szenvedélyesen szerette a mustárt a Debreceni Színház sugója, Losonczi István is. Az újság 1939. április 28-ai számában leleplezik a derék színházi embert, aki 10 éve minden este, minden előadás után debrecenit evett csípős mustárra.
Losonczi minden este elkérte a pincértől az étlapot, amelyet aztán tüzetesen áttanulmányozott.
Nézzük csak, miből élünk. Van ma valami jó ajánlata a törzsvendégeknek?
Kár az időért, Losonczi úr. Úgyis Debrecenit tetszik rendelni mustárral.
Nem, Józsikám, már elég volt a debreceniből. Maga engem ilyen unalmas, kiszámítható embernek tart.
Hogy gondolhatja, Losonczi úr? Nézelődjön csak.
Lássuk. Mondja csak, mi az a marhasült à la Chateaubriand?
Nagyon jó választás. Egy csodálatos bélszínétel, médiumra sütve.
E szerint nyers?
Nem nyers, médium.
Szóval nyers. Tartsa meg. És a pulyka à la 7. Eduard?
Ön igen jó ízléssel válogat. Királyok étele. Fogunk egy csodás pulykacombot.
Nem száraz az a pulyka?
Gusztusosan megspékeljük, nem száraz.
Szóval száraz. Tudja mit, fiam? Hozzon egy pár debrecenit forrón. Újításként kivételesen mustárral.
A mustárlázadás az 1970-es évek közepén tört ki, amikor egy Belker rendelet megengedte a pecsenyes sütőknek, strandbüféknek, hogy virsli kolbász mellé külön felszámolhassák a mustár árát. A Ludas Matyi 1975. szeptember 11-i száma tiltakozik a mustár adó ellen.
A fonyódi hurka kolbász pecsenyke, padon rágva, mustárban megferesztve, jó lakoma, fröccsel nyakon teremtve. Pecsenynéni szál kolbászt fölnyalából, 3 pacnit odasóz a mustárból. Forint 20 a 3 mustár, kedvesem, kolbászon csak hideg vizet keresem. Pecsenynéni, mustár tegnap ingyen járt. Lehet, de ez importárú gyógymustár. Hoci kolbászt pecsenynéni mezítláb. Mustár nélkül eszegetem leginkább.
Kicsi a mustár, de vastag a dereka. Szertágazó a téma, mint a mustár cserjéje, hiszen mustárkáposztáról, az olasz repcéről, a vadmustárról még csak szót sem ejtettünk. Magyarországon addig volt a mustárnak becsülete, amíg tudták, mire használni. Nem csak főztek, de tartósítottak is vele. A savanyúságon kívül húst is. Ma a legtöbb mustár a világon a virslis papírtányérokon végzi. Egyszer megkérdeztek egy gazdag mustárgyárust, hogyan lehet mártásból meggazdagodni. Ilyen sok mustárt tesznek az emberek. A mustárkirály így válaszolt. Én nem attól lettem gazdag, amit megesznek, hanem attól, amit a tányéron hagynak. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin, Szombati Gyula tolmácsolták. Ez volt 606. adásunk. Jövő héten a csárdákról lesz szó. Ha kíváncsiak a betyár romantikára, vagy arra, hogy valóban találkozott-e Jókai Mór Rózsa Sándorral, hallgassanak bennünket.
A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.